Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
December 15-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. Bármit is teszünk, a mesterséges intelligencia behálózta az egész világot. Manapság már mindenki használja, még akkor is, ha nem tud róla. Elég mindössze a Google keresőmotorra gondolni, amelyik az említett technológiát használja fel, hogy minél jobb keresési eredményt nyújtson számunkra. Sokan attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia miatt elveszítik a munkahelyüket. Azonban nem kell megijedni. Ahogy az ipari forradalom után a gépek, most a mesterséges intelligencia fog új munkahelyeket szülni a régiek helyére. Viszont még sok megválaszolatlan kérdés van ezen a területen. Ezekre mi sem tudunk válaszolni, de megpróbálunk eligazítást nyújtani. Témánk: kell-e félni a mesterséges intelligenciától? Meghívott dr. Serd László, marketing szakember, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten: kell-e félni a mesterséges intelligenciától? Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és ismét eljött a digitális világba.
Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, öröm, hogy újra itt lehetek.
Múlt héten az Amazon okos üzleténél hagytuk abba, ahol nincsenek alkalmazottak, mindent a mesterséges intelligencia irányít. Vagyis bármit leveszünk a polcról, rögtön lehúzzák a bankkártyánkról. Ha pedig visszatesszük, akkor visszaküldik a pénzt. No, de mi történik akkor, hogyha leveszünk egy terméket, és nincs elég pénz a bankszámlánkon?
Ez ugye egy olyan történet, ami átível egyrészt az én szakterületemen is, mint marketing szakember, másrészt meg technikai oldala is van. Bizonyos szempontból szerintem több szakember különböző dolgokat mondana erre. Én viszont a marketinges szemszögből beszélve azt tudom mondani, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy az, hogy nincs pénz a kártyánkon, ez egy eltűnő félben levő jelenség, és itt nem arra gondolok, hogy végtelen sok pénzünk van, hanem arra gondolok, hogy a bankok által nyújtott fizetőeszközök egyre több esetben rendelkeznek olyan lehetőséggel, hogy túllépjünk mondjuk azon az összegen, amivel nem rendelkezünk, tehát mínuszba menjünk, és ez egyre kevesebb pénzbe kerül nekünk. Most itt arra gondolok, a kedves hallgatók biztos, hogy emlékeznek arra az időszakra, amikor ha valaki azt mondta nekünk, hogy hitelkártya, akkor úgy bizalmatlanak voltunk, mert arra gondoltunk, hogy ez egy olyan eszköz, ami által tulajdonképpen mindenki jól jár, csak mi nem, mi a vásárlók. Ma viszont már azt is látjuk, hogy nagyon sokszor, és ezek a card decumperatúr jelenség kapcsán, hogy tulajdonképpen nincs olyan óriási kockázat benne, hogyha mondjuk olyan bankkártyát használunk, amelyik arról szól, hogy nyugodtan mehetünk mínuszba, mert hogyha egy bizonyos időintervallum alatt helyezzük vissza a tartozó pénznek egy bizonyos részét a kártyánkra, akkor avval már tulajdonképpen a bank elégedett, és nem kell kamatot fizessünk. Olyannyira elszaporodtak ezek az újfajta hitelkártyák, hogy most már jelenleg valószínűleg, hogy ez nem is annyira fontos téma, hogy egyszerűen nincsen elég pénz a kártyánkon, mert valamennyivel mindenképpen túl lehet lépni rajta. Azt hozzátenném még, hogy ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem kell jó alaposan megnézni, hogy ezek a vásárlási kártyák, hogy így fordítsam, milyen feltételeket nyújtanak. Igenis meg kell nézni, mert minden banknak megvan a saját ajánlata. De a jövő valószínűleg az, hogy ha épp nincs pénz a kártyánkon, az nem olyan nagy probléma, mert vannak lehetőségeink a vásárlásra azon kívül is.
Ha már szóba jöttek a bankkártyák, akkor szerintem tisztázzuk le a kredit és a debitkárt közötti különbségeket.
Több dologról szó van. Hát a kredit és a debitkárt közötti fő különbség az alapvetően az, hogy a debitkárt alatt azt értjük, és egy ilyen banki szakember valószínűleg, hogy profiban tudna erre a kérdésre válaszolni. A debitkárt az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a saját pénzünket költjük el a saját bankszámlánkról, amihez rendelve van az a bizonyos kártya. Most ugyanezt a kártyát használhatjuk vásárlásra, használhatjuk pénzkivételre, tehát cash, készpénzfelvételre a bankautomatákból, viszont nulla alá nem mehetünk. A hitelkártya, azaz a kredit credit card egy olyan kártya, ami automatikusan egy hitelvonallal jár, azaz tulajdonképpen a bank pénzét használhatjuk egy darabig, és ezáltal kamat fejében, vagy pedig kamat nélkül egy bizonyos időintervallumon belül a bank pénzét használhatjuk felvásárlásokra. A kettő között is vannak átmenetek, tehát például van az úgynevezett overdraft debit card, ami tulajdonképpen egy debit card, viszont kapcsolódik hozzá egy alkalmanként felhasználható hitelkeret, amit csak akkor aktivál a bank, amikor mínuszba megyünk. Tehát ez tulajdonképpen egy spektrum, valójában a debit card és a credit card az két olyan dolog, amit már hallottunk, viszont nagyon sok különböző fizetőeszköz van a kettő között is, attól függően, hogy milyen országban vagyunk, vagy hogy hívják azt a terméket, ezt a banki terméket, tehát elég sok lehetőség van ezen a területen, de az alapvető különbség a kettő között ez, amit mondtam. A debit cardon a saját pénzünket költjük, credit cardon pedig, ha nulla alá megyünk, akkor a bank pénzét költjük, vagy pedig eleve a bank pénzét költjük.
Térjünk rá akkor a mesterséges intelligenciára. Hogyan lehetne ezt meghatározni? Tehát mi is a mesterséges intelligencia?
Marketing szakemberként a mesterséges intelligenciát én úgy határoznám meg, és ez egybevág bizonyos szempontból az általános meghatározásával is a mesterséges intelligenciának, hogy tulajdonképpen egy olyan program, ami saját magát programozza. Ez lenne a legesleg egyszerűbb, és valószínűleg, hogy a legkevésbé kockázatos meghatározása. Most gondoljunk arra, hogy ez mit jelent részletesebben. Egy olyan szoftvert, egy olyan programot képzeljünk el, amelyik fel van ruházva olyan képességekkel, hogy a rendelkezésre álló információ alapján tanuljon, és egyre optimálisabban, egyre jobban végezze a dolgát, azt a dolgát, amire megalkották. Tehát tulajdonképpen ez a mesterséges intelligencia, viszont mindjárt hozzá kell tenni azt, hogy a mesterséges intelligencia alatt nagyon sok különböző jelenség van, tehát olyan technológiák, olyan eljárások, amelyeket mesterséges intelligenciának hívunk, viszont nem ugyanúgy működnek, vagy nem ugyanazt a tevékenységet fejtik ki. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, akkor valójában egy nagyon-nagyon tág fogalomra gondoljunk, amin belül számos különböző típusú mesterséges intelligencia létezik, különböző technológiák, különböző megoldások, különböző szolgáltatások, különböző rendszerek. Tehát ez lenne a válaszom erre a kérdésre.
Mikor és hogyan született ez a technológia?
Én a marketing tudomány szemszögéből fogom ezt megközelíteni. A mesterséges intelligencia fejlődése az nagyban összefügg a számítógépeknek a kialakulásával és azoknak a fejlődésével, és itt nem csak a szoftverre, hanem a hardverre is gondolok, ugyanis a mesterséges intelligenciának nagyon nagy szüksége van számítási kapacitásra. Vagyis rengeteg műveletet kell végezzen ahhoz, hogy azt mondjuk róla, hogy mesterséges intelligencia, és épp ezért a 70-es évek előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy olyan hardvert hozzanak létre, olyan erős processzorokat fejlesztenek, amelyek segítségével mesterséges intelligenciáról beszélhetnénk. Ez nem azt jelenti, hogy a csirái már nem voltak meg ennek az egésznek, hanem azt jelentette, hogy nem lehetett akkoriban még nagyon sok mindenre használni. Úgy Isten igazából a 90-es években kezdődött el a mesterséges intelligencia alapú technológiáknak a gyors fejlődése. A 80-as években már számos olyan projekt volt, amire azt lehet mondani, hogy mesterséges intelligencia, viszont a 90-es évektől errefele egyre többször találkozhattunk olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokkal, amelyeket már mi magánszemélyek is haszonélvezői vagyunk. Tehát kezdett begyűrűzni fokozatosan a mesterséges intelligencia a mindennapjainkba, és ma már ugye ott tartunk, durván számolva a 2010-es évektől errefele, ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások olyannyira elszaporodtak, és olyannyira lement az ára ezeknek a technológiáknak, hogy számos mindennapi banális dologban jelen van. És akkor itt mondanék néhány példát is. Például az is a mesterséges intelligenciához köthető jelenség, amikor a plázába látogatunk, és mondjuk a sorompónál a kamera felismeri a rendszámunkat, és rányomtatja arra a kis papírra, amit a sorompónál az automata ad, vagy pedig amikor kijövünk a plázából, akkor felismeri ugyanaz a kamera a rendszámunkat, és az alapján azonosít minket, hogy akkor fizettünk, vagy nem fizettünk a parkolásért. Tehát ez is például ide tartozik. De a Google, amelyik a világ legnagyobb és legjelentősebb keresőgépe, és ugye a mögötte levő vállalat a világ egyik legnagyobb tech vállalata, a Google maga, a Google keresőgép az mesterséges intelligencia. Tehát valójában, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy artificial intelligence, vagy AI, vagy mesterséges intelligencia, akkor ne feltétlenül valami robotra gondoljunk, vagy olyan futurisztikus, tudományos, fantasztikus fogalomra, hanem arra gondoljunk, hogy számos mindennapi tevékenységünkben, ami számítógéppel internettel kapcsolatos, vagy okostelefonnal kapcsolatos, már jelen van ez az egész technológia, vagy a technológiák, amelyeket mesterséges intelligencia alatt értünk.
De hogyan is képes tanulni a mesterséges intelligencia? Hiszen végeredményben ez is csak egy program. Képes felülírni saját magát?
Tulajdonképpen igen. Tehát azt lehet mondani, hogy úgy van megalkotva, hogy az információkat, amelyeket begyűjt, vagy amelyeket adagolnak neki, az alapján különböző mintázatokat vesz észre, különböző olyan kategorizálásokat végez, amelyek által saját magának egy kis túlzással és ilyen emberi analógiával élve következtetéseket von le, ami alapján optimalizálja, javítja a saját teljesítményét. Tehát valójában úgy vesszük, hogy a mesterséges intelligencia alapú program egy nagy doboz, akkor a dobozon belül olyan folyamatok történnek, amelyek sok szempontból emlékeztetnek arra, ami mondjuk egy kisgyereknek vagy egy felnőttnek a fejében történik. Mi felnőttek is, vagy akár a kisgyerekek is, amikor új információval szembesülünk, megpróbáljuk azt megérteni, feldolgozni, megmagyarázni, és utána felhasználni azt, tehát ugye tanulunk, vagyis a rendelkezésünkre álló információk újra kategorizálása alapján valamilyen tevékenységet fejtünk ki, amit ugye azt reméljük, hogy előnyös lesz számunkra. Ugyanez történik kis túlzással a mesterséges intelligencia alapú szoftverekben is. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy a legtöbb ilyen alkalmazás nem általános érvényű, tehát nem azt jelenti, hogy mindenre képes és mindent képes megtanulni, sőt, azt is lehetne mondani, hogy az a típusú mesterséges intelligencia, amelyik az ember agyára hasonlít, az a legritkább jelenleg, ugyanis a mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokon belül szinte mindegyik, amivel szembesülünk a mindennapokban, az olyan jellegű, hogy csak bizonyos dolgokban jó. Tehát például a Google keresőmotor mögötti mesterséges intelligencia az abban jó, hogy egyre optimálisabb találatokat mutasson nekünk abból a nagyon-nagyon sok információból, amit az interneten megfigyel. És ez a mesterséges intelligencia nem fogja tudni túllépni ezt a képességét, tehát a Google keresőmotor az nem fog holnap kávét főzni nekünk, vagy nem fog holnap bevásárolni helyettünk, mert nem arra alkották. Tehát azért azt is hozzá kell tenni zárójelben, hogy hasonlóan működik, mint az ember agya, de nagyon le van korlátozva egy bizonyos tevékenységre.
Rengeteg skifit láthattunk az elmúlt években, ahol az emberiség kezéből kicsúszik a mesterséges intelligencia, és eljön a gépek lázadása. Talán ezért is félnek egyesek ettől a technológiától. De ez valójában megtörténhet, vagy ez egyszerű kitaláció, spekuláció csak?
Nyilvánvalóan kitaláció és spekuláció egyenlőre, és azért mondom, hogy egyenlőre, mert olyan jellegű fejlesztések történnek, amelyek éppenséggel utalhatnak arra, hogy mondjuk 20-30-40 év múlva lesznek olyan általános mesterséges intelligencia alapú eszközök, alkalmazások, amelyek megközelítik az általános emberi intelligenciának a szintjét, és lehet, hogy bizonyos értelemben emlékeztetni fognak önmagunkra, viszont hozzá kell tenni azt, hogy ettől még nagyon messze vagyunk, pláne egy dologtól vagyunk nagyon-nagyon messze, és az a tudat. Tehát az, hogy mikor rendelkezik tudattal egy gép, ettől vagyunk valószínűleg a legmesszebb. Tehát a mesterséges intelligencia alapú szoftverek jelenleg, hogyha azokat vesszük, mint például a Google-nek a DeepMind platformja, illetve még van néhány olyan általános mesterséges intelligencia alapú platform, amely képes mindenféle fajta emberi tevékenységet megtanulni, még mindig nem jelenti azt, hogy tudatánál van. Tehát az, hogy tudatánál legyen egy AI platform, egy AI rendszer, attól vagyunk a legmesszebb. És ugye ez nem mindegy, tehát az, hogy mi emberek tudatunknál vagyunk, ez nem egyenlő az intelligenciánkkal, nem egyenlő a tanulási képességünkkel. Egy AI esetén már most is számos esetben egy AI, egy mesterséges intelligencia alapú szoftver jobb tevékenységet, hatékonyabb munkavégzést hoz létre, mint egy ember, de nincs tudatánál, tehát nem képes egyéni döntésre, nem képes döntéseinek a felelősségét felvállalni, nincsen szabad akarata, és ezek már filozófiai dolgok, és ettől vagyunk a legmesszebb. Tehát az én véleményem szerint a gépek lázadásáig még nagyon-nagyon sok van, és ez nem attól függ, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, vagyis mennyivel lesz okosabb az embernél, hanem elsősorban a tudatra ébredéstől függ, amiről nem nagyon tudjuk, hogy pontosan mi az, igaz? Tehát, hogy van egy csomó filozófiai meghatározás arról, hogy mit jelent, hogy tudat, viszont még messze vagyunk ettől, és hogyha már itt tartunk, akkor megragadom ad alkalmat, hogy két nagyon jó könyvet ajánljak azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt. Itt Nick Bostromnak, az Oxfordi Egyetem filozófusának a Szuperintelligencia című könyvét ajánlanám, amelyik pontosan evel foglalkozik, hogy mikor gondolhatjuk azt mondjuk egy mesterséges intelligencia alapú rendszerről, hogy veszélyes kezd lenni ránk nézve, és egész könyvben ezt boncolgatja. A másik nagyon fontos könyv az egy MIT professzornak a könyve, amelyiknek az a címe, hogy Élet 3.0, és hogyha így rákeres a kedves hallgató, akkor megtalálja. Ez a másik nagyon fontos mű, ezen a két könyvön el lehet indulni, hogy az ember jobban beleássa magát ebbe a történetbe, de ha egy rövid mondatban kellene válaszoljak, akkor azt mondanám, hogy nincs mit tartsunk a gépek lázadásától, legfeljebb a gépek üzemzavarától van mit tartsunk, tehát az hamarabb meg fog történni, mint a gépek lázadása.
Egy másik probléma, ami miatt az emberek tartanak a mesterséges intelligenciától, az az, hogy elveszíthetik a munkahelyüket, hiszen a robotok vagy a mesterséges intelligencia átveszi a humán erőforrásnak a szerepét. Ez már jobban elképzelhető, mint az előző feltevés, de ez mikor következhet be?
Ez már most is bekövetkezik, sőt, már egy pár éve tart. Én azóta, amióta követem ennek a szakirodalmát, és itt nem csak a tudományos szakirodalomra gondolok, hanem az olyan tudománynépszerűsítő cikkekre is, amelyek itt-ott megjelennek az interneten mérvadó véleményformálók szájából. Ez már most is tart, tehát az automatizálódás, illetve ipar 4.0-nak hívják ezt a folyamatot, ugye ez a gyártási folyamatok automatizációja és az amögött levő technológiák elképesztő ütemben fejlődik. Egyre több tevékenységet, főleg a repetitív, könnyen megtanítható tevékenységeket lehet kiszervezni robotoknak, legyenek azok ipari robotok, vagy pedig egyéb robotok. Ugye itt robot alatt érthetünk egy olyan szoftvert is, amelyik külön egy számítógépen fut, tehát nincsen teste, nincsenek antropomorf tulajdonságai, tehát emberi testhez kapcsolódó tulajdonságai, nincs emberi kinézete, attól még robot, tehát például egy könyvelő robot, ugye léteznek ilyenek, főleg a multiknál. Szóval ez már most is tart. És elsősorban azok aggódhatnak a munkakörükért, akik alapvetően multinál dolgoznak, és repetitív, tehát ismétlődő kétkezi munkát végeznek, amelyik könnyen tanítható. És itt most egy nagyon fontos zárójelet nyitanék, ez nem csak a kétkezi munkára vonatkozik, tehát nem csak a gyári munkásokat érintheti, hanem azokat a munkaköröket is, amelyek adatokkal dolgoznak, és ugyancsak repetitív és könnyen taníthatóak. Például a hitelelbírálás a bankoknál. Ilyen gyakorlatilag gondoljunk bele, ez 20 évvel ezelőtt azt jelentette, hogy egy dossziéba vagy több dossziéba összegyűjtik az összes papírt, az alapján elbírálják, hogy az X hitelkérelmező kapjon vagy ne kapjon hitelt. Ezt ma már teljesen számítógépesített formában végzik, ugye a legtöbb banki alkalmazott, aki ilyennel foglalkozik, az tudja. Ezt teljes mértékben automatizálni lehet, már most is vannak olyan bankok, ahol a hitelelbírálás, tehát a hitelkérelmeknek az elbírálását teljes egészében mesterséges intelligencia alapú szoftverek végzik, és teszem hozzá, nagyon hatékonyan, nagyon jól, kevés szubjektív elemmel, kevesebb hibával. Tehát ez egy olyan folyamat, ami leállíthatatlan, és éppen ezért egy híres amerikai informatikus professzor, bizonyos Alvin Toffler-nek az idézetét mondanám itt, aki azt mondta a 20. században, mert akkor élt, hogy a 21. században az az ember lesz igazán felkészült, aki képes új szakmákat tanulni, vagy gyorsan tanulni, vagy újra tanulni. Tehát a tanulás képességünket, a kreatív képességeinket, a döntéshozó képességünket, a kritikai gondolkodási képességünket kell fejlesszük, mert ezek lesznek azok a készségeink, amelyeket a legkésőbb fog tudni egy mesterséges intelligencia hatékonyan ellátni.
Ugyanakkor a gépekkel kapcsolatban még azt is mondják, hogy bár megszűnnek bizonyos munkahelyek, lesznek újak, amelyeket éppen ezek a gépek és a mesterséges intelligencia hoz. Ez valóság, vagy csak kitaláció? Csak ezzel próbálják nyugtatni az embereket?
Számos jelenlegi munkakör átalakul olyan értelemben, hogy vagy megszűnik, vagy pedig feldarabolódik kisebb részekre, és külön munkakörök lesznek nagyobb munkakörökből. Itt hoznék egy példát, tulajdonképpen az én szakmám is ilyen. A marketing szakma nem létezett mondjuk 80-100 évvel ezelőtt, utána meg létezett, azért mert szükség volt rá, és ma meg azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább külön szakmák gyűjteményét értjük a marketing szakma alatt, tehát egy gyűjtő fogalom lett belőle. Vannak marketingesek, akik piackot piackutatók, vannak, akik adatelemzők, vannak, akik kreatív írók, vannak, akik reklám szakemberek, és így tovább. És ezen belül is kezdődik az újra rétegződés. Tehát az automatizálódás az pontosan erre lesz képes, hogy új munkaköröket hozzon létre. Semmiképp nem kell attól félni, hogy a munkakörök megszűnésével új munkakörök nem keletkeznek. Inkább attól kell tartani, hogy nagyon nagy változások lesznek bizonyos munkakörökben. Tehát nagyon át fognak alakulni azok a módok, ahogy bizonyos munkákat végzünk. És pont erre van szükség, ezen a területen van szükség arra, hogy gyorsan adaptálódjunk és tanuljunk, új készségeket sajátítsunk el, vagy pedig már meglévő készségeket fejlesszünk. Tehát semmiképp nem attól kell tartani, hogy munkanélküliek leszünk. Tulajdonképpen egy kis túlzással azt is lehetne mondani, hogy csak azok lesznek munkanélküliek, akik nem lesznek hajlandóak tanulni. És itt nem feltétlenül az új szakmákat, hanem mondjuk a szakmán belüli fejlődésre értem, hogy nem lesznek hajlandóak fejlődni. Úgyhogy gyakorlatilag a válaszom az, hogy az automatizálódás az nem az ember ellensége, hanem egy új lehetőség, és nyilván az adaptációs képességünket, az alkalmazkodó képességünket nagyban próbára fogja tenni.
Már többször szóba jött a tanulás, de a mesterséges intelligencia hogyan fogja a tanulás folyamatát befolyásolni?
Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások között van egy olyan kategória, amelyik már most is nagyon segít az embereknek, hogy döntéseket hozzanak és hogy tanuljanak. Gondoljunk arra, hogy nagyon sok e-learning, tehát ilyen internetes tanulási lehetőség tulajdonképpen az alapján adagolja nekünk az elsajátítandó információt, hogy azelőtt mit tanultunk meg. Például egy jó példa arra, hogy a mesterséges intelligencia, amennyiben arra van létrehozva, segítse az embereknek a tanulását, vagy hatékonyítsa az embereknek a tanulását. A megfelelő információk összeválogatásával, a megfelelő információk megmutatásával, kategorizálásával, vagy esetleg avval, hogy feedbacket adjon arra vonatkozóan, hogy megfelelően sajátítottunk-e el különböző készségeket. Tehát ez a technológia, ez valójában mindenféle olyan tevékenységre befogható, amelyik segítségével a tanulási folyamatunk felgyorsíthatóvá válik, adaptálhatóvá, optimalizálhatóvá válik. Tulajdonképpen nem látom azt, hogy ezek kizárják egymást. A mesterséges intelligencia, amennyiben arra van létrehozva, hogy az emberi tevékenységet segítse, az bármilyen területen el tudja látni.
Az egyik legismertebb, vagy talán legkívánatosabb mesterséges intelligencia az az önvezetés, hiszen mindenki szeretne egy olyan autót, ami hazaviszi, amikor éppen mondjuk nincs kedve vezetni. Hogyan működik ez az ágazat, és hogyan képes fejleszteni magát?
Az önvezetés az egyik ilyen nagyon elokvens példája a mesterséges intelligencia alapú programoknak, és az okos autók esetén merült fel ez először. Nyilván az, ami mögötte van, tehát technológiai szempontból, ugye az van, hogy képfelismerés, tehát az okos autó kell rendelkezzen megfelelő szenzorokkal, megfelelő kamerákkal, és ezeket az információkat, amelyeket a szenzorok és a kamerák által megszerez, azokat élőben, real time, ahogy mondják az akemberek, feldolgozza, értelmezze, és azonnal döntéseket hozzon annak függvényében, amit lát, amit érzékel a szenzoraival. És tulajdonképpen ez a technológia régebbi, mint az önvezetés. Az önvezető autók esetén ezt a technológiát adaptálták, felhasználták, és mint látjuk most jelenleg az autóiparban van egy olyan nagyon gyorsan fejlődő terület, amelyik az önvezető autóknak a hatékonyításával és az önvezető autók olcsóbbá tételével foglalkozik, és itt ugye a Tesla elektromos autót tudná megemlíteni, amelyik az egyik olyan első automárka volt ezen a területen, amelyik az önvezetést mainstream-mé tette, vagyis a nagy tömegeknek megmutatta. És számos olyan dologra képes, amin, hogyha elgondolkodunk, akkor csak azt látjuk, hogy nem létezik, hogy ne legyen egy előnyös, egy hasznos dolog. Tehát nyilván sokan félnek és fognak félni is attól, hogy rábízzák magukat egy önvezető autóra. Ez egy darabig természetes, gondoljunk arra, hogy az új technológiákkal szemben mi emberek néha ilyen bizalmatlanak vagyunk. Láttam nemrég egy plakátot, hogy az 1900-as évek elején, akkor született az a bizonyos plakát. A plakáton az állt, hogy az elektromosság rossz, mert bármikor leszakadhat a vezeték az utcán és megrázza a járókelőket. Tehát tulajdonképpen az elektromossággal kapcsolatosan is az 1900-as évek elején voltak mindenféle fenntartások, szorongások, ilyen-olyan félelmek, és mára már gyakorlatilag teljes egészében elfogadtuk az elektromosságot, hogyha valaki nem nyúl a konnektorba két ujjal, akkor alapvetően az elektromosság egy jó dolog. Igaz, tehát tulajdonképpen az önvezető autókkal is valószínűleg hasonló lesz a helyzet. Nyilván még kell egy kis idő, hogy különböző feltételek teljesüljenek. Le kell menjen az áruk, különböző automárkák is építsenek önvezető autókat, a biztonságot, tulajdonképpen meg kell szoktatni az embereket arra, hogy az önvezető autó az egy jó dolog és egy biztonságos dolog. De hadd érveljek amellett, hogy mitől lesz biztonságosabb egy önvezető autó egy nem önvezető autónál. Két érvet mondanék. Az egyik érv az az, hogy jóval jobb minőségű információt gyűjt be a környezetéről egy önvezető autó, mint mi a sofőrök. Tehát sofőrként én látok a szemeimmel, hallok a füleimmel, számos olyan inger hat rám, ami elvonhatja a figyelmem, vagy lelassíthatja a gondolkodásom, gyengítheti a döntéshozó képességem, miközben az autót vezetem. Egy önvezető autónál ez jóval kevésbé valószínű. Tehát egyszerűen jóval kevesebb az esélye annak, hogy rossz döntéseket hozzon, mert sokkal több információval rendelkezik a környezetéről, és erről számos videó is tanúskodik. Ugye vannak olyan technológiák az önvezető autóban, amelyek hamarabb fékezésre késztetik az önvezető autót, mint amennyire egy ember tudná. Tehát tulajdonképpen jóval hamarabb észreveszik, hogy egy baleset következik, mint ahogy azt egy húsvér ember, sofőr képes lenne. Egy másik érv, és ez a második érv, amit ígértem, az önvezető autók biztonsága mellett, az szerintem ez a legfantasztikusabb, és megmondom őszintén, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az egész terület, és talán ez az az érv, ami miatt a legjobban tetszik, és ez nem más, mint az, hogy ha például egy Tesla autó balesetet szenved, tehát mondjuk egy kisebb üzemzavar, vagy valamilyen olyan dolog következtében történik egy koccanás, amiből tanulhat az a Tesla autó, akkor azt az információt, amit megtanult, azt elküldi a Tesla Motorsnak, a Tesla cégnek a szerverére, és másnap reggel, amikor frissül az összes Tesla autónak a szoftvere, akkor minden Tesla autó fogja tudni, hogy azt a hibát hogy kell kiküszöbölni. Most gondoljunk arra, egy klasszikus autó erre soha nem képes, sőt, egy sofőr sem képes arra, hogy a világ összes sofőrjét felvilágosítsa arról a hibáról, amit elkövetett ma, és egy Tesla autó erre képes. Tehát gyakorlatilag ezáltal nagyon lecsökkenhet a különböző okokból létrejövő közúti baleseteknek a száma, hogyha sokan használják ezt a technológiát.
Mondok én is egy példát, ami az önvezetés biztonságára utal. Az Egyesült Államokban végeztek egy kísérletet Teslákkal. Egy versenypályára tettek fel 12 Teslát, amelyek körbe-körbe mentek, önvezetve. Sofőr nem is volt bennük. És egy adott pillanatban felküldtek egy 13. autót, amelyeket ember vezette. Szintén Tesla volt, szintén önvezetésre képes autó, és a sofőr pedig már tudta, hogy mennek az autók, és ő is beállt ebbe a sorba. És abban a pillanatban az önvezető autók észlelték, hogy van valami probléma, és egyszerre mind a 12 megállt. Na de azonban van egy kérdés az önvezetésnél, ez pedig maga a tudat. Amikor ezek az autók el fognak terjedni, hogyan fog tudni választani, hogyha választás elé kerül, hogy inkább egy idős embert üssön el, vagy egy kisgyermeket?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és ezek az etikai problémák, ezek bizonyos szempontból ismeretlenek az emberiség előtt. Hát régen ugye nem voltak automatizált rendszereink. A legközelebbi dolog, ami az automatizált rendszerekhez hasonlított, az egy tehén volt, vagy egy ló, és avval meg megtanultunk tulajdonképpen kommunikálni bizonyos szinten. Tehát ezt ugye az, aki falun nőtt fel, azt tudja a legjobban, de gyakorlatilag mindenki szembesült avval, hogy az állatokkal, a haszonállatokkal egy bizonyos szintig lehet kommunikálni, viszont van egy nagyon fontos dolog, amiben nem lehet fejlődni a velük való kommunikációban, és ez a bizalom. Tehát néha megijednek, néha ők is hibáznak, néha többet hibáznak, mint az emberek, és így tovább. Most az automatizált rendszereink, a mesterséges intelligencia alapú rendszereink, amelyeket most a 20. század második felétől kezdődően hoztunk létre mi emberek, olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeknek a működésébe 100%-osan beleszólhatunk. És ez már egy óriási dolog ahhoz, hogy ezeket a jövőben jelentkező etikai problémákat megoldjuk. Most az, hogy például egy gyorsan száguldó Tesla autó, akkor egy olyan helyzetbe kerül, vagy legyen az teljesen mindegy, hogy milyen márkájú önvezető autó, amikor egy olyan helyzetbe kerül, hogy kit üssön el, vagy hogy kit védjen meg, jobban mondva, a sofőrt és az autónak az utasait védje meg inkább, vagy pedig a járókelőket. Ez egy olyan etikai kérdés, ami a legtöbb önvezető autó gyártó esetén túlnő a mérnöki kihívásokon. Tehát nagy valószínűséggel statisztikákat kell figyelembe venni, meg kell kérdezni filozófusokat hozzá, meg kell kérdezni olyan szakembereket hozzá, akikkel egyfajta társadalmi konszenzus alapján lehet ezt a döntést meghozni. Mondok viszont egy másik érdekességet. Van egy olyan statisztika, és erről valószínűleg kevesen tudnak, és a rádióhallgatók közül is valószínűleg kevesen hallottak, hogy minél biztonságosabb egy autó, annál valószínűbb, hogy kevesebb utas hal meg, viszont ez nem garancia arra, hogy kevesebb járókelő hal meg. Tehát például a biztonságos autók esetén a járókelők ugyanolyan sérülékenyek, mint a nem biztonságos autók esetén. Úgyhogy érdekes módon biztonságos autó az valójában az utasokról szól. És az, hogy a járókelőkkel mi van, az az én szemszögemből nézve, és hangsúlyozom, nem vagyok a területnek a szakembere, viszont az én szemszögemből nézve nem is annyira az autótól függ, hanem inkább a szállítási infrastruktúrának a fejlettségéről. Lehet, hogy az úttal kapcsolatosan kell új döntéseket meghozni, a korlátokkal kapcsolatosan kell új döntéseket meghozni, azokkal az eszközökkel kapcsolatosan kell elgondolkodni, amelyek a járókelőket védik az autóktól. Tehát nem is annyira az önvezető autónak lesz ez a problémája, hanem inkább az útnak lesz a problémája, amelyiken az önvezető autó majd járni fog.
Akkor térjünk át a mesterséges intelligencia és a marketing területére is. A kérdés egyszerű, hogyan kapcsolódik a kettő egymáshoz?
Akkor, amikor marketingről beszélünk, a legtöbb embernek az jut eszébe, hogy ez az a terület, ahol a reklámokkal foglalkoznak, vagy pedig az eladással foglalkoznak. Ha most tudni kell, hogy a marketing egy kicsit tágabb terület ennél. Marketing tevékenységbe beletartozik az is, hogy megértjük a piacot, megismerjük a fogyasztóknak a viselkedését, a gondolkodását, az alapján létrehozzuk számukra a megfelelő terméket, vagy a megfelelő szolgáltatást, azt utána értékesítjük fel, feléjük, reklámozzuk feléjük, és megpróbáljuk megérteni, hogy amikor használják, akkor megvannak vele elégedve, vagy nem. És akkor az egész folyamat kezdődik előről. Tehát gyakorlatilag ezt jelenti a marketing, és ebben nagyon-nagyon sok információ van. Tehát nagyon sok információ merül fel, akkor, amikor meg akarjuk érteni a piacot. Kik lehetnek a potenciális vásárlók? Mit szeretnek, mit nem szeretnek, mit utálnak, mit nem utálnak? Miért mennyit fizetnének? Mikor mi a véleményük különböző termékekről, szolgáltatásokról? Tehát nagyon információ gazdag ez a környezet, amiben egy marketinges dolgozik. És már a 80-as évektől kezdődően egyre több számítógépes technológiát használnak a marketingben, pont azért, hogy a marketing tevékenységnek a teljes folyamatát jobban, hatékonyabban végezzék. És pontosan itt jön közbe a mesterséges intelligencia, és ezen belül elsősorban a gépi tanulás és a mély tanulás nevű technológiák, amelyek olyan mesterséges intelligencia alapú technológiák, melyek segítenek az adatfeldolgozásban és az adatok megértésében a marketingesek számára. Mondok egy példát. Tegyük fel, hogy van egy weboldalunk, mondjuk egy olyan szolgáltatás vagyunk, fapados légitársaság vagyunk, tegyük fel. És rengetegen nézelődnek a weboldalunkon, hogy mikor utazzanak A pontból B pontba, számos útvonalat ígérünk, minden dátumra, nagyon sok európai város között repülőjáratokat indítunk. És akkor folyamatosan jönnek a látogatók a weboldalunkra, és állandóan keresgélnek, nézik az árakat, és ez egy ilyen nagy káosz eredménye, ez igaz, tehát több tízezer látogató, különböző opciókat válogatnak ki, különböző desztinációk után néznek, és így tovább. És ez a sok információ, ez adatbázisokban rögzíthető, viszont ember legyen a talpán, aki képes ebből kihámozni trendeket, különböző a viselkedésre utaló kategóriákat, tehát nehéz rendet csinálni ebben az óriási információs káoszban, és ezt még statisztikusok is nehezen tudják elvégezni, tehát vannak mindenféle statisztikai technikák, amelyek nagy adatbázisokból képesek különböző következtetéseket levonni. A mesterséges intelligencia viszont ebben nagyon sokat segít, mert vannak olyan alkalmazások, amelyek tulajdonképpen ilyen kaotikusan érkező információkból, vagy pedig nagyon nagy mennyiségű információkból rendkívül rövid idő alatt értelmezhető következtetéseket tudnak mutatni a marketingeseknek. Tehát például lehet, hogy a nap végére kiderül, hogy a webes felületünkre, a fapados légitársaságunk weboldalára érkező látogatóknak egy része tulajdonképpen azt nézi, vagy azt lesi, hogy mikor csökkennek az árak. És hogyha mondjuk erre rájövünk, hogy mondjuk a 10% a látogatóinknak ilyen, akkor lehet, hogy kialakíthatunk valami olyan promóciót, amelyik felgyorsítja a döntéshozatalukat. Vagy egy másik kategória is azonosíthatunk, akik mondjuk lehet, hogy olyan szolgáltatásokra kíváncsiak, amelyeket mi nem nyújtunk. És akkor kialakíthatjuk azokat a szolgáltatásokat mi is. Tehát tulajdonképpen, amiben a marketinget a legjobban segíti a mesterséges intelligencia az az, hogy a nagyon nagy adatbázisokból nagyon gyorsan segít a marketingeseknek következtetéseket levonni, arra vonatkozóan, hogy hogyan végezzék jobban a dolgukat.
Ha az általános képet nézzük, mikor terjedhet el jobban, szélesebb körben a mesterséges intelligencia?
Ez tulajdonképpen egy olyan kérdés, amire bárcsak azt mondhatnám, hogy gyorsan elterjed. Valójában a válasz az, hogy már elterjed. Tehát tulajdonképpen nem nagyon van már olyan terület, ahol ne lenne jelen, és ezt még ha nagyon megerőltetem magam, akkor sem jut eszembe. Egyszerűen már minden mögött ott van valamilyen típusú mesterséges intelligencia. Az áramellátás az elektromos hálózatok működésétől egészen addig, hogy hogyan vásárolunk, vagy pedig akár offline vásárlásban is, amikor elmegy valaki egy szupermarketbe vásárolni, amögött is ott van a mesterséges intelligencia különböző szinteken, például a logisztikában, az, hogy különböző szupermarketek között az árukészleteket hogy mozgatják, már most is nagyon sok esetben a döntéseket a mesterséges intelligencia alapján történő adatfeldolgozásból vezetik le, de ott van az is, hogy hányan fizetnek kártyával, mekkora összegeket költenek, arra vonatkozóan tudja optimalizálni a szupermarket azt, hogy milyen termékeket, milyen áron kínáljon. Tehát tulajdonképpen, ha járunk, kelünk az utcán, elmegyünk vásárolni, vagy interneten vásárolunk, vagy pedig a mobiltelefonunkat böngészük, az okostelefonunkat böngészük, szinte mindenhol jelen van. Ezért én azt mondanám, hogy tulajdonképpen már nem kell jobban elterjedjen, mert már el van annyira terjedve, hogy a legfontosabb területeken már jelen van. Az egyetlen dolog, ami talán látványosabb lesz a jövőre nézve, az az lesz, hogy a magánszemélyek számára több olyan szolgáltatás fog létezni, ami nyilvánvalóan mesterséges intelligencia alapú. De már most is léteznek, csak lehet, hogy nem tudjuk róluk, hogy AI alapúak.
Használunk különböző programokat, használunk különböző eszközöket, és fel sem tűnik, hogy közben magát a mesterséges intelligenciát használjuk. Hogyan is változtatta meg akkor ez a technológia az emberek mindennapjait?
Olyan mértékben változtatta meg, amelyekre néha nem is figyelünk. Vannak bizonyos területek, amelyek látványosan fejlődtek. Gondolok itt mondjuk arra, hogy az internetes kereskedelemben például az árazás, vagy az, ahogy az áruforgalom le van bonyolítva a világon, azok például nem túl látványos területek, tehát nem szembesülünk velük a mindennapokban, viszont a mesterséges intelligenciát már nagyban befolyásolják. De ott vannak például a térfigyelő kamerák, vagy pedig a különböző olyan kamerák, amelyek mondjuk rendszámokat olvasnak le, különböző képfelismerő programok, ott van a közösségi média, például ha feltöltünk egy olyan fényképet, amelyik mondjuk szerzői jogvédelem alatt áll, mondjuk nem mi készítettük, de mégis használjuk, a Facebook azonnal észreveszi, és ez is ugyancsak mesterséges intelligencia alapú technológia, tehát valójában mindennapokban, szinte minden területen olyan mértékben van jelen, ami nagyban segíti a mindennapjainkat. Most nyilván itt az előbbi példa az nem segíti annak a dolgát, aki naív módon feltölt egy fotót és nem tudja, hogy a szerző jogvédelem alatt áll, viszont gondoljunk bele, segíti a fotó tulajdonosának az életét azáltal, hogy nem használja fel senki más a munkáját, csak ő. És rengeteg dolgot mondhatnék. Mondok még egy olyan példát, ami szerintem valószínűleg a legtöbb embert azonnal képbe helyez, és ez nem más, mint a bankkártya csalások. Akkor, amikor felmerül a lehetősége, hogy a bankkártyánkkal valaki visszaélt, akkor egy AI alapú rendszer azonnal letiltja, és küldik is a következőt, ez most már Romániában is kezd így lenni, több bank kezdi bevezetni, az Egyesült Államokban például már egy ideje így van. Tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy nem csaltak a bankkártyánkkal, viszont egy olyan környezetbe került, tehát például olyan dolgokat vásároltunk vele, ami utalhat arra, hogy gyanús, akkor lehet, hogy a bank azonnal megszünteti annak a bankkártyának a hozzáférését, és már is küldi az új bankkártyát a tulajdonosnak, és ez állítólag az összes csalásnak a 60-70%-át kivédi. Tehát egy AI alapú rendszer alapján az Egyesült Államokban a bankkártyás csalásokat jelentősen csökkentették, és ennek egy AI alapú technológia az eredményezője. Számos példát mondhatnék, és valójában nagyon-nagyon sok ágas-bogas része van ennek a területnek, de arra biztatom a kedves rádióhallgatókat, hogy gondoljanak bele abba, hogy minden dolog, ami számítógéppel kapcsolatos és hozzányúlunk, az hol automatizálható, milyen módon működik, és amögött szinte biztos, hogy valahol találunk valami AI alapú technológiát.
Összegzésképpen tudom, hogy nehéz vagy lehetetlen jósolni, de mi lesz a mesterséges intelligencia jövője?
Mesterséges intelligencia jövője marketinges szemszögből az lesz, hogy amint a számítási kapacitás egyre gyorsabb lesz, tehát egyre erősebb processzorokat fognak tudni gyártani a processzorgyártók, úgy egyre hatékonyabb és látványosabb mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások, technológiák fognak létrejönni, olyan területeken is, ahol még egyelőre nem lehet ezeket alkalmazni, mert még túl lassúak a számítógépeink. És itt nem a desktop számítógépekre gondolok, vagy nem a laptopokra, vagy a telefonokra, hanem a szervergépekre, amelyeken ezek a programok kell fussanak. És tulajdonképpen ez az az egyik olyan dolog, ami amennyiben nagyot fejlődik, úgy nagyon látványos eredménye lesz. És a látványosságot fogjuk tapasztalni az életünk számos területén, például abban, hogy milyen reklámokat mutat nekünk a tévé, egészen addig, hogy például mennyire személyre szabott lesz a szolgáltatás, amit kapunk bizonyos weboldalakon keresztül. És nagyon sok egyéb példát is mondhatnék, de ez lenne az egyik fő különbség, tehát minőségi változás, hatékonysági változás fog beállni számos olyan területen, ahol már most is jelen van a mesterséges intelligencia. Egy másik dolog, ami egyértelműen változni fog, az az, hogy olyan területekre is be lesz vonva a mesterséges intelligencia, ahol még ma el sem tudjuk képzelni, hogy jelen legyen, azért, mert olyan emberek végzik azt a tevékenységet, amit még egyenlőre nem lehet géppel helyettesíteni. Tehát például a valamennyire kreatív területek, vagy pedig a kritikai gondolkodást igénylő, racionális döntést igénylő területek, vagy pedig az olyan területek, ahol még nincsen elég adat, ami alapján döntsenek a gépek, de emberek már dönthetnek, na, ezek a területek következnek, és azok is valamennyire automatizálhatóvá válnak. Tehát mondjuk felkészülhetünk arra, hogy például ügyfélszolgálat teljes egészében mesterséges intelligencia alapú lesz nagyon-nagyon sok cégnél. Ha betelefonálunk egy számra, és kedélyesen elbeszélgetünk a hölgyel, akkor utána, amikor letesszük a telefont, nem azt fogjuk mondani, hogy milyen kedves volt az a hölgy, aki válaszolt minden kérdésünkre és segített, hogy a problémát megoldjuk, hanem azt fogjuk mondani, hogy igen, teljesen tökéletes volt, milyen érdekes, hogy egy robottal beszéltünk. Tehát nagyon-nagyon emberséges, az emberi természethez, az emberi tevékenységekhez nagyon hasonló AI-ok fognak létrejönni, amiben én hiszek, hogy nagyon sok előnnyel fognak járni a cégek számára is, és gondoljunk bele, tulajdonképpen számunkra is, emberek számára is, mert végre olyan dolgokkal foglalkozhatunk, amelyek nem unalmasak, igaz? Gondoljunk arra, hogy ha valaki megkérdi tőlünk az utcán holnap, hogy mondj egy pozitív dolgot a mesterséges intelligenciáról, ami a jövőben lesz, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy végre foglalkozhatunk azokkal a dolgokkal, amelyek igazán érdekelnek, és amelyek előre visznek, nem az unalmas munkával. Az unalmas munkát rábízhatjuk az AI-ra. 2030-2040-re nagyon sok unalmas területet ki lehet majd szervezni a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásoknak.
László, rohamosan közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Én is köszönöm szépen, és bárcsak ezt a beszélgetést majd megismételhetnénk 2030-ban vagy 2040-ben, hogy summázzuk, foglaljuk össze, hogy azóta mi történt a mesterséges intelligencia területén.
Reméljük, hogy 2030-ban vagy 2040-ben, vagy mind a két időpontban lesz erre lehetőségünk.
Én is remélem. Addig is mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Scher László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodo Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. A jelenlegi periódusban különösen vigyázzanak magukra és egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.